Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket az EMO csendes napján. Isten hozott bennünket. Ézsaiás igéjével köszöntök mindenkit. Nem most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg. Amen. A református énekes könyvünk 397-es énekét énekeljük végig az áitatunk elején. Tehát a református énekeskönyv 397-es énekét keressük ki, és énekeljük végig, tehát mind az öt versével, egy misszióra buzdító, tüzes ének valóban gyújjon lángra a mi szívünk, Isten szeretetétől, tehát 397-es dicséretünk, mind az öt versét énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Thank you.
Maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Jó úrunk, ennek az éneknek minden gondolatát megforgatni a szívünkben. Megszégyenítő sok-sok gondolata hívő életünkre nézve, hiszen sokkal nagyobb tűznek kellene lennie a szívünkben irántad, a misszió ügye iránt, az elveszett emberek iránt, mint amennyi van bennünk. Könyörülj rajtunk. Annyira úgy vagyunk, ahogy a próféta mondja, hogy csak üszkös fadarab. Nem vagyunk mások. Vágyunk arra kérni téged, hogy mai napot használd fel, hogy ami üszkös fadarab életünket lángra lobbansd. Hadd égjen bennünk olyan tűz, ami erről ez az ének is szól. Hadd tudjon a szívünk lobogni első szeretettel irántad, Úr Jézus, aki mindent odaadtál, hogy mi éljünk örökké. És ha tudjon a szívünk mentő szeretettel odafordulni minden lélek felé, aki még nem is hallott rólad. Helyezd a szívünkre ennek az elveszett világnak az ügyét. És indítsd a lábunkat, indítsd a kezünket, ha kell, indítsd a pénztárcánkat. Indíts bennünket, hogy a te ügyednek munkásai legyünk. Ragadj meg, Urunk, hiszen csak akkor tudunk mi is hozzád vezetni embereket, ha már bennünket megragadott az evangélium. Add, hogy megragadjon szereteted, a váltságról való örömhír, megelevenedjen ellaposodott életünk, és tudjunk újult erővel haladni a földi vándorúton. Áld meg ezt a napot, és áld meg a mi életünket. Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek Malakiás próféta könyvéből, Malakiás könyvének a 3. fejezetéből, a 13-tól a 16. versig. Akinél van Biblia, bátran olvassa, én a 75-ös újfordítást használom, tehát Malakiás könyve, 3. fejezet, a 13-astól a 16-os versig hallgassuk az Isten igéjét. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy nem teljesítettük, amit ránk bízott, hogy gyászban jártunk. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapítják vagyonukat, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon különös korban élünk, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a mai korban élő hívő ember ezt megfogalmazza magának és nagyon komolyan vegye. Különös korban élünk, a végidőkben. Ezekről az időkről Isten igéje azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik. Más ez a kor, minden más kornál, mint amiben a mi hitvalló elődeink éltek. Egy olyan korban élünk, amikor a bűn nem szégyen, hanem erény lett, dicsekedni való dolog, és avval dicsekszenek, ami gyalázatuk, ahogy írja az apostol. Isten népének ma minden korábbi kornál egy keményebb körülményben, keményebb korban kell élni, és járni azt a keskeny utat, amit Jézustól kaptunk. Egészen más körülmények adatnak nekünk, és adattak nekünk, mint ami a korábbi évszázadok hívőinek az útja volt. Gerhard Szolomonnak van egy olyan könyve, hogy az utolsó idő veszélyei hívő számára, abban van egy nagyon érdekes mondat. Ez a mondat így hangzik, hogy manapság a biblikusan gondolkodó hívő ember szélsőségesnek számít. Tényleg így van. A régi korokban nem így volt. A régi korokban, hogyha valaki mondott valamit Isten mértékéről, arra szinte mindenki a környezetében helyeselt. Ma, ha megszólalunk és elmondjuk, hogy mi Isten mértéke a házasságról, a tisztaságról, emberi kapcsolatokról, homoszexualitásról, mindarról, amit ma a témaként a világ felvet, akkor úgy néznek ránk, mint valami megőrült emberre, hogy mi honnan jöttünk, a Marsról vagy a Holdról. Manapság a biblikusan gondolkodó hívember szélsőségesnek számít. Isten népe, akik ma élnek ezen a világon, egy ilyen korban és ilyen körülmény között kell, hogy hitvalló, álhatatos, és még erősebbet mondok, világító életet éljen. Egy olyan helyen kell világítani, ahol minden hatalmas erővel azon igyekszik, hogy a mi világító életünket eloltsa, elsodorja, pislákolóvá tegye. És ez nem könnyű dolog, ilyenkor hívő életet élni. A mai korban az evangéliumi keresztjének nagyon sokszor még a népegyházon belül is, nem csak kisebbségben, hanem vannak helyek, gyülekezetek, ahol ellenséges környezetben kell, hogy éljék a hitüket. Ezen gondolkodjunk el. Egyszerűen szoktunk felkelni, és néha könnyedén vesszük azt, hogy keresztjének vagyunk, élünk ebben a világban. Ne legyen könnyű, és ne gondoljuk, hogy könnyű keresztjénként élni ebben a világban. Ellenséges környezetben vagyunk, lelkileg értve, és itt kell helytállni, és Istennek az ügyét képviselni, itt kell lobogva világítani, és álhatatosan megmaradni minden elsöprő és bennünket támadó kísértő erő közepette. Mi a helyzet a mai hívőkkel? Olvastam egy könyvben, hogy megfigyelték például, egy lovakról való példát mondok, azokon a vidékeken a régi időkben, amikor még nem volt autó, azok a lovak tovább éltek, és egészségesebbek voltak, akiknek a munkájuk nehezebb volt. Tehát olyan helyen kellett szekeret húzni, ahol dombra föl, dombról le, dombra föl, dombról le. Azoknál a lovaknál hosszabb ideig éltek, mint akik sík vidéken dolgoztak. Azt gondolná az ember, hogy hát hogyan? Hát meg lett kímélve, aki csak sík helyen húzott szekeret, de nem így volt. Erősebb lett az érrendszerük, a szívük, az izomzatuk azoknak a lovaknak, amelyek keményebb körülmények között éltek. Hosszabb ideig is éltek. Komolyabb munkabírásúak voltak. És bocsánat, hogy ezt az állatvilágból való példát egy nagyon picit hadd adaptáljam ránk emberekre, és a hívő emberekre a mai világban. Tegyük fel azt a kérdést, hogyha ez így volt a lovaknál, a maguk is körülményei között, akkor mi a helyzet az utolsó időben levő hívőkkel, akik keményebb körülmények között kell, hogy helytálljunk, hitünket megéljük, mi is akkor erősebbek vagyunk, masszívabb a hívő életünk, komolyabbak vagyunk? És erre a kérdése azt hiszem, hogy mind tudjuk a választ, hogy azt kell mondani szomorúan, és Isten előtt találhatta a bűnbánattal, hogy sajnos nem. A mai kor hívőinek nagyon sok gond van az életében. Nagyon sok hívő ember, aki megismerte Jézust, új életet kapott a megtérésekor. Vannak gonoszságok Isten népe között is, megmaradnak a hívő emberek életében is bizonyos bűnök, dolgok. Sőt, azt kell mondani, hogy még néha mai korok hívőinél kirívó bűnöket is találunk, hazugságokat, gyűlölködéseket, pártoskodásokat. Nem jól van ez így. Nem jól van ez így. Mi a helyzet a mi életünkkel? Ez a malakiási ige, ez egy félelmetes egy ige. És nagyon komoly kérdéseket szegez nekünk. Még egyszer hadd olvassam fel, tehát az alapigét Malakiás 3-ból. Vakmerően beszéltetek ellene, mondja az Úr. Ezt kérdezitek. Mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott? és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Azt mondja itt az ige, hogy Isten nagyon komolyan odafigyel a mi életünkre. Útjainkra, dolgainkra, odafigyel a kimondott szavainkra, számon tartja még a gondolatunkat is. Az értékítéletünket. Bennem is megfogalmazódott egyébként az elmúlt években sokszor az a gondolat, látva a környezetemet, hogy mennyire különbözik ez például az ószövetségi időktől ez a mai idő, az igazságszolgáltatás tekintetében is. Az ószövetségi időkben azt lehetett látni, hogy aki istentelen, azt elég hamar utolérte az Istennek az ítélete, aki pedig az ószövetségi időkben Isten útján járt, szemmel láthatóan fantasztikus áldás volt az életén. A mai korban ez nem látszik. Nagyon sok esetben komoly hívő emberek nyomorúságok között, támadások között, szűkösségekben, ínségekben élnek. És valóban úgy van, ahogy Malakiás könyvében itt megfogalmazzák az akkori idők hívői, hogy hát akik meg istentelenül élnek, azok meg büntetlenül mindent csinálnak. Nem is félik az Istent, és minden sikerül nekik. Az összes mocskos dolguk nem buknak le a törvénytelenségeikben. Nem látszik, hogy az isteni igazság szolgáltatás utoléri őket. Hogy is van ez a dolog? Ma tényleg egy ilyen kor van, amikor el lett vetve a búza, és együtt nő a konkollyal az aratásig. És néha a maikor hívői is felháborodnak, hogy Uram, meddig nem ítélsz még? A jelenésekben ugye ezt kérdezik az oltár alatt levő lelkek, hogy Uram, meddig nem ítélsz még? Bennünk is talán ott van, hogy Uram, mikor jössz? Mikor szolgáltatsz nekünk igazságot? Hogy van az, hogy akik az Isten népét tiporják, ezt megtehetik évekig, évtizedekig? Bennünket meg az egyik zsoltáros mondja, fenyítések érnek minden reggel, és csapások minden nap. Megvannak a hívő népnek a kísértései, és a malakiási ige azt mondja, hogy a hívő népnek a kísértései között és a bűnei között ott van a zúgolódás, ott van a vakmerőség, nem is szoktuk ezt bűnnek sorolni, ugye? Vakmerőség, Isten ellen vakmerően beszélni, és ott van az Úr ügyének a lebecsülése. Az Úr ügyének a lebecsülése. Malakiás korában volt hívő ember, aki azt mondta, hogy nincs hasznom abból, hogyha én az Isten útján járok. Mi hasznom abból, hogy én őrzöm magam, tiszta vagyok, engedelmes vagyok, nem lesz ebből semmi áldás. Bezzeg azok, akik mindenféle bűn gyönyörűségébe belemennek, istentelenül élnek, azoknak milyen jól megy a sor. Ez egy kísértés. De Isten szívét ebbe megbántjuk, hogyha mi ennek a kísértésnek bedőlünk, mert vakmerően tudunk beszélni Isten ellen. Testvérek, hogyan állunk mi az zúgolódásokkal? Hogyan állunk mi az Isten ügyének a lebecsülésével? Tudod-e vallani ebben a különös korban, amikor tényleg néha nem látszik az, hogy a kunkollyal mi fog történni? Tudod-e vallani minden körülmény ellenére, hogy csak az Isten útján járni érdemes. Ez az egyetlen jó döntés, amit hozhat az ember, hogy Jézust választja. És akkor is megéri Jézus Krisztus útján járni, hogyha egyedül lennél az egész világon, aki Krisztust választja, és a 7 milliárd ember veled szembe jönne az útadon. Tudod-e ezt vallani? Ott van-e a szívedben ez a döntés, nekem Jézus kell. Én az Úr Jézus Krisztust választom, aki szeretett engem, és önmagát föláldozta, hogy én élhessek örökké. Hogy az én bűneim megbocsátassanak. Ő kell nekem. Akkor is, ha az egész világ őt elutasítja, nekem ő kell. Ott van-e ez a döntés a te szívedben? Van egy tanulsága ennek a malakiási igének, illetve sok, de én négyet szeretnék ma előttetek felsorolni. Az első tanulság ennek a malakiási ige szakasznak, hogy Isten odafigyel a gyermekeire, odafigyel a tanítványaira, figyel, meghallja a mi dolgainkat. Hallja a te szavaidat, nem csak az imáidat, a kimondott szavaidat, a gondolataidat, a veséit belát. A szíved legrejtettebb mozgató rugóit is pontosan tudja. Figyel, és számon tart. Te is figyelj oda a szívednek az indulatára. Figyelj oda, hogy mi jön ki a szádon. Mit tenyésznek a gondolatvilágodban? Milyen érzések vannak a szívedben és a veséidben? A Biblia versét mondja az érzelem központjának. Biológusok vitatkoznának a Bibliával, de mi az Úr igéjének hiszünk. Milyen érzelmek vannak bennünk? Figyelj oda mindig a szívedre, annak minden indulatára, gondolatára. Dávidnak az egyik zsoltárában azt olvassuk, Dávid mondja, hogy meglátogattál éjjel, megvizsgáltad szívemet, nem találsz bennem álnokságot. Ha Isten ma éjjel meglátogatna téged, mit találna a te szívedben? A második tanulság, hogy Isten könyveiben minden fel van írva. Malakiásnál arról olvasunk, hogy Isten figyel, mit mond az ő hívő népe, meghallja, és fölíratik előtte minden egy könyvbe. És külön egy könyvbe fölírják a hűségesek nevét. Ez egy csodálatos dolog. Isten számon tartja az övéit. Hogyha az evangéliumokat olvassuk, apostolok cselekedeteit is, egy nagyon érdekes dolgot észre lehet venni, hogy sok esetben, amikor Istennek azonnal kellett kész ember, kész hívő ember, aki szolgálatára áll, mindig a nagyobb sokaságon belül csak egy kicsike rész volt kész arra, hogy őt azonnal szolgálja. Ez mindig így volt. Tehát Isten nagyon sokszor a nagyobb közösségen belül egy egészen kicsike kis magot tud használni. Ők állnak készen arra, hogy bármikor hívhatóak, küldhetőek. Te hova tartozol a nagyobb közösségben? A hívő gyülekezetnek közepén, perifériáján vagy a magjában, akikre Isten mindig számíthat. Amikor Isten megkérdezte Ézsaiás korában, Ézsaiás látomásában olvasok, hogy kit küldjek el, ki megy el a követségünkbe, Ézsaiás mondta, hogy itt vagyok, engem küldj. Tudunk-e mi is így Istennek a rendelkezésére állni? Hogy itt vagyok, Uram, akármilyen gyarlón, akármilyen elveszettként, de hozzád akarok tartozni, számíts rám, akarom magamat, életemet odaszállni, odaadni te neked. Vajon az Isten könyveiben mi hol vagyunk nyilvántartva? A hűségesek között, vagy valamelyik másik könyvben? Hol vagy feljegyezve, kedves testvér? A harmadik tanulság, egy igét olvasok, mégpedig a 2. Timóteusi levélből, az utolsó idők ámítóiról, ez a 2. Timóteus 3-ban van, és az első 5 verset hadd olvassam fel, mielőtt mondom az üzenetet. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, az emberek ugyanis magukat fogják szeretni, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megtartják ugyan, de annak az erejét megtagadják. Felsorolva ezeket a bűnöket bólintunk, hogy igen, ez a világ ilyen. Pál, amit ír, ez az akkor, amiben mi élünk. De ez a felsorolás nem a hitetlen világ bűneit sorolja fel. Figyeltünk az 5. verse. Azt mondja Pál, hogy az ilyenek a kegyesség látszatát megtartják, de annak az erejét megtagadják. Kegyesség, az Istennel való élet a hívő nép között van. Pál itt az utolsó idők ámítói bűnei felsorolásakor igazából nem a hitetlen világot akarja bemutatni, A hitetlen világ istentelen, és elmegy minden határig mindig az istentelenségben. Itt azokról van szó, akik ott vannak az egyházakban, ott vannak a gyülekezetekben. És azt mondja Pál, hogy sajnos kegyesen akarnak élni, a kegyesség látszata megvan az életükben, innen tudhatjuk, hogy ők, akikről beszél Pál, ott vannak a gyülekezetekben. De azt mondja Pál apostol, hogy de a kegyességnek az erejét, a benne levő életet azt megtagadják. Mert megvan az életükben ez a sok minden. Az önzés, a pénzsúvárság, az élvezet szeretés, a szüleikkel szemben való engedetlenség. És fel van sorolva ez a sok-sok dolog. Félelmetes, hogy egy ilyen korban élünk, amikor ezek a bűnök nem csak a hitetlen világra jellemzőek, hanem az Isten egyházaira, sajnos ugye a népegyházakban nem csak hívő emberek vannak, hanem papíron egyháztagok, akik nem tagjai a láthatatlan egyháznak. Isten látja a mi életünket, dolgainkat, és ez az igen megkérdezi, hogy mi a helyzet velünk, mi a helyzet a mi közösségünkkel. De nem másra nézzünk mindig, elsősorban Isten azt kérdezi, hogy mi a helyzet veled. És a negyedik üzenete Malakiási igének, hogy Isten gyönyörködik a hűségesekben. Több helyen olvassuk ezt, hogy Isten gyönyörködik az ő népében. Elsősorban Jézusban gyönyörködött, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Többször elhangzik ez a mennyből jövő szózat az emberek döbbenetére, amikor az Atya tett bizonságot Jézusról. De arról is olvasunk, hogy Isten gyönyörködött Dávidban. Megtaláltam a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Jóbról úgy beszél a sátán előtt, az angyalok előtt az Úr, hogy nézd ezt az életet, ez az élet az enyém. Fedhetetlen, bűngyűlölő, féli az Istent, kerüli a rosszat. Gyönyörködött Jóbban is. Itt Malakiásnál azt olvassuk, hogy Isten feljegyzi a hűségesek nevét. Gyönyörködik az ő átformált, megtisztított életükben. Nincsen tökéletes hívő. Minden hívőnek sok-sok bukás van az életében, még az új életben járáskor is. A világban azt mondják, hogy kutyából nem lesz szalonna. A Biblia meg azt mondja, hogy Isten országában minden szalonna kutyából készült. Ugye tudjuk? Isten szeretne benned gyönyörködni. Nagyon-nagyon szeretne Isten te benned gyönyörködni. Vágyódik az Istennek a szent lelke azután, hogy a te életedet a kezébe vehesse, téged megtisztíthasson, átformálhasson. Néha ezek kicsi, nem csak reszelgetések, meg finom műszeres dolgok, hanem vésőcsapások, amivel az Isten bennünket csiszolgat és formál. De így a Filippi 1:6 igéje igaz lesz ránk, hogy a Krisztus Jézus napjára elvégzi az Isten a munkáját mi bennünk. Vagyon elvégezheti-e te benned és én bennem? És engeded-e, hogy Isten olyanná formáljon, akiben ő gyönyörködni tud? Arra vagy elhívva, kedves testvér, hogy Isten öröme és gyönyörűsége légy. Erre vagytok elhívva mind. Engedd az Istennek, hogy azzá tegyen. És végezetül nézzetek Jézus Krisztusra. Jézus Krisztusnak a csodálatos áldozatára, a váltságra, az örökkévaló szeretetre, amit ő megmutatott, hogy ő, mint az élő Isten maga, mennyire szeretett téged, mindent odaadott, hogy neked eltöröltessenek a bűneid, és hogy te élj örökké, mindent odaadott. Sokszor csak arról szoktunk beszélni, hogy Jézusban kapunk bűnbocsánatot, örök életet, és osztozhatunk vele a királyságban, az üdvösségben, a dicsőségben. De itt a Malakiási igénél arról is kell beszélni, hogy ha akarsz osztozni Jézussal a dicsőségben, az üdvösségben, a királyságban, akkor el ne felejtsd, hogy itt a földi vándorúton, amit most nekünk nehezebb járni, mint hitvalló elődeinknek, mert az utolsó időben élünk, más körülmények között, keményebb körülmények között, itt osztoznod kell a tisztaságban, a lelki harcban. Osztoznod kell Jézussal a szenvedésben, mielőtt a királyságban osztoznál. Osztoznod kell Jézusban a gyalázatban is, mielőtt a dicsőségben osztoznál vele. Itt kell küzdeni, harcolni. És ez az egyetlen harc, amire a Biblia azt mondja, hogy a hitnek a nemes harca van. Az nem nemes harc, hogyha valaki egy nagyon gonosz szomszéddal kell naponta veszekedje. Az nem nemes harc. Az se nemes harc, hogyha a munkahelyeden van valami nagyon kiállhatatlan főnök vagy kollega. A nemes harca hitnek a harca. Azt harcold. Azt bátran harcold. Mert ez egy nemes harc. Erre elhívott az Úr. Osztozzunk vele nem csak a királyságban. Nem csak az üdvösségben, a dicsőségben, nem csak a kegyelmében, osztozzatok vele a hitnek a harcában, az önmegtartóztatás küzdelmében, a megszentelődés útján való megmaradásban, ami nem olyan könnyű. Osztozz vele néha a szenvedésben, ha őt megalázták, néha téged is meg fognak alázni ebben a világban. Ő elhordozta alázattal. Nem perelt, nem üvöltözött nagy csütörtök éjjel, meg nagy pénteken. A maikor hívő ember se üvöltözhet vissza annak, aki megalázza. Olyannak kell lennünk, mint a mesterünk. Mint Jézus. A Malakiási ige egy kicsit megpiszkál bennünket, hogy hol tartunk. Hol tart a hívő életünk. És hogyan lát minket Isten? Mennyire vagyunk még attól, hogy az Úr gyönyörködhet bennünk? Mennyi véső csapás van még hátra? De hadd piszkáljon minket az ige. Hadd kapargassa meg a mi lelkünket. Ha előbbre visz, akkor eléri célját, amiért az Isten küldte. Egy történettel fejezem be az állítatot. Benszülöttek között szolgáló misszionáriusok mesélték, hogy megtért benszülött törzsek nagyon komolyan kezdték venni a Jézus követését, az ima életet is, és sok törzsnél az volt a szokás, ugye hát egy kunyhóban nem volt belső szoba, hogy amikor imádkozni akartak a benszülöttek, akkor vagy a dzsungelbe, vagy a pusztába elmentek, és mindegyiknek kialakult a kis helye az erdőben, a dzsungelben, a pusztában, és ezeket az ima helyeket, ahova elmentek a falut elhagyva, hogy csendességben négy szem közt legyenek az Istennel, lehetett látni a faluból kivezető, és egészen ugye a gyakori menéstől kitaposott ösvényeken. Úgy is hívták ezek a benszülöttek, hogy az ima ösvények. És amikor egy-egy benszülött elhanyagolta az ima életét, akkor az ima ösvényén kezdett benőni a fű. És az egyik misszionárius leírta, hogy tanulja volt annak, amikor egy benszülött odahívja a másik benszülöttet a benőtt füvű ösvényére, hogy testvér, az ima ösvényedet benőtte a fű. Hogy állsz az ima életeddel? Talán a mai ige és a Malakiási ige egy ilyen kis kérdés ma nekünk. Nem nőtte be a fű az ima életünk ösvényét, a szolgálat ösvényét, az adakozás ösvényét, a megszentelődés útján való harcunknak az ösvényét? És ma Isten megkérdezi szelíden, de nagy szeretettel, hogy állsz gyermekem. Indítson az Úr bennünket, megújuljunk, kitapossuk azt az ösvényt. Ámen. Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Malakiási igéből a mi szívünket, a mi lelkünket kapirgálod meg. Fontos neked, hogy fölébredjünk ebben az utolsó időben arra a buzgóságra, éberségre, a lelki harcnak arra a készültségére, ami szükségeltetik ebben a korban minden hívőnek. Valóban megsokasodott a bűn, a gonoszság ebben a világban. És nekünk ilyen körülmények között kell Jézust követni, vele járni, őrizni magunkat. Könyörülj rajtunk, amikor ez nem sikerült. De köszönjük, hogy küldöd a te igédet, és küldöd szent lelkedet, hogy bennünk végezze munkáját, megújítson, megelevenítsen, megérintsen és bűnbánatra indítson. összetörjön, de be is kötözzön. Vágyunk mindig így előtted állni. Vágyunk téged keresni. Vágyunk arra, hogy a te kezed érintsen, összezúzzon, de meg is gyógyíts. Fölemelj a mélyből, és útnak indíts. És ha hozzánk szólsz, hogy kit küldjek el, vágyunk mind ma neked őszintén felelni, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj. Könyörülj rajtunk, hogy sok-sok ösvényünk, amit elkezdtünk itaposni, amikor Jézust megismertük, benőtt fűvel rendelkezik most. Elevenítsd meg a hívő életeket. Elevenítsd meg a mi szíveinket. Adj erősített, bűngyűlölő szívet, hogy tudj bennünk majd gyönyörködni, és az angyalvilág előtt is a mi életünkkel úgy tudj beszélni, ahogy jobbról beszéltél. Vágyunk a tiéd lenni, örökre, Urunk. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy megváltottál, áldott légy az Úr Jézusért, és a benne való új életért, kegyelemért, üdvösségért, mindenért. Amen. Csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és a bizonyság tételek előtt a fénymásolaton levő te hozzád jövünk, már Istenünk kezdetű éneket énekeljük el, énekeljük mind a négy versével ezt az éneket, és figyeljünk oda a szövegére is.